Azt hiszem, hogy egy nagyon jó gondolattal tudjuk tölteni a mai reggelt, és kezdjük szerintem elsőnek egy imával. Ha ezt kihagyjuk, akkor az egésznek nem nagyon van értelme. Viszont hogyha Isten meglátogat minket ma reggel, akkor lehet, hogy kapunk valami olyasmit, amit sehol máshol, semmilyen más körülmény között nem kaphatunk. Úgyhogy akkor imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy törődsz velünk, hogy tanítasz minket, hogy szólsz hozzánk. Nagyon, nagyon nagy szükségünk van rád. Még akkor is, hogyha néha magunk erejében bízunk inkább, amikor a saját erőnkre támaszkodunk inkább. Mindig jönnek a kijózanodás pillanatai, amikor rájövünk, hogy önmagunkban bégesek vagyunk, hogy önmagunkban korlátoltabbak vagyunk, mint talán szeretnénk. Úgyhogy segíts nekünk, szükségünk van a segítségedre. Szükségünk van az elmédre, az erődre, a türelmedre. És nagyon hálásak vagyunk ezért a reggelért, minden egyes emberért, aki itt van. Nagy tisztesség, Urunk, közösségben lenni veled. Úgyhogy csak kérünk, hogy áld meg ezt az üzenetet, ezt a néhány egyszerű gondolatot a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Rendben. A cselekvő embernek van egy kihívása. És ez a kihívás egy kettős. Az egyik, hogy gondolkodó, értelmes emberekként fel tudjuk mérni a környezetünket, annak a különböző tényezőit, a kihívás mértékét bizonyos értelemben fel tudjuk becsülni, és felállítunk egy egyenlőséget. Azt mondjuk, hogy oké, a feladat nagysága, összetettsége, a tőlem várt kitartás, és a rendelkezésemre álló erőforrások. A tudásom, a pénzem, az erőm, a bölcsességem, a tudásom, és valahogy megpróbálom felmérni, hogy vajon elegendő lehet-e? Vajon értelmesen nézve képes vagyok-e megoldani a feladatot? Ugye? Egy vállalkozó így vág bele egy üzletbe. Egy katona, amikor támadásba lendül, akkor mielőtt megteszi, hogy a seregével elindul, felméri az ellenséget. Szükség van egy kalkulációra. És ez egyszerű bölcsesség. Hogyha nem látom a kihívás nagyságát, ha nem látom a feladat súlyát, ha nem látom a nehézséget, nem tudok rá felkészülni. A naivitás, a vak remény az nem segít. A vak remény megfoszt engem attól a lehetőségtől, hogy felkészüljek a feladatra, hogy előkészüljek azokkal az eszközökkel, amik igazából szükségesek ahhoz, hogy győzhessek. Ez azt hiszem, hogy egy természetes gondolat. És a helyzet az az, hogy főleg, nem, én azt hiszem, hogy ez mindannyiunk életében megtörténik, hogy ezt a felmérést eleinte mégiscsak naivan végezzük. Ezt a felmérést eleinte hibásan végezzük. És sok baj, amiben keveredünk, emiatt a téves kalkuláció, téves becslés miatt ér utol minket. Az egyik, amit rosszul becsülünk fel, az a kihívás nagysága, a feladat összetettsége, az ellenség ereje, hogyha egy kicsit nyersebben akarok fogalmazni. Nem tudom, hogy ki milyen tényezőt hagy figyelmen kívül, de csak nézzük meg Prédikátor könyvében egy tényezőt, amit a modern ember szíve szerint tagadna, és lehet, hogy nem fogom megtalálni, de szabadon tudom. Ez a gondolat, hogy vagy a körülmények uralkodnak rajtad, vagy te uralkodsz a körülményeiden. Nem tudom, hogy ki az, aki ismeri ezt a tanítást. És nem tudom, hogy hányan próbáltátok már meg uralni a körülményeiteket. Gyakorlatilag ezen vagyunk, ugye? Uraljuk a körülményeinket. Létre kell hoznunk azt az életet, ami ideális a vállalkozásunknak, ideális nekünk, azt, amit keresünk, amire vágyunk. És azt találom, hogy a körülményeimnek egy részét tényleg az uralmam alá tudom hajtani. Viszont azt is találom, hogy van egy elég tekintélyes része a minket körülvevő valóságnak, amelyet nem tudok uralni, de el tudok kerülni. Megvan a lehetőségem arra, hogy belemenjek egy helyzetbe, vagy kimaradjak belőle. El tudom kerülni. A vihart megállítani nem tudom, de be tudok húzódni egy biztonságos helyre. Nem tudom elkerülni a telet, de el tudok utazni egy olyan helyre, ahol meleg van. Oké, el tudom kerülni a telet, de nem tudom megakadályozni. És aztán van egy része a valóságnak, amelyiket se nem tudom uralni, se nem tudom elkerülni, egész egyszerűen kegyetlen szigorral végrehajtja a hatalmát rajtam. Ilyen az idő például, ilyenek a természet alaptörvényei. Ilyen az entrópia törvénye, ugye? A termodinamika második főtétele. Minden a rendezett felől a rendezetlen felé halad. Bármit összerakok, egy külső szervezőelv és energia bevitele nélkül a szervezettől a szervezetlen felé halad. A vállalkozásomat fölépítem egy bizonyos szintre, és hogyha nem fektetek bele további energiát, vagy valaki más nem fektet be helyettem további energiát, akkor a rendezett állapot felől elkezd haladni a rendezetlen felé. A jól működőből a kevésbé jól működő, alig működő és a végén nem működő felé. Azt látom, hogy van a környezetemnek egy része, amit nem bírok uralni, de mégis olyan jelentős hatással van az életemre, hogy muszáj, hogy kalkuláljak vele. Azt veszem észre, hogy a világ, amellyel harcolnom kell, sok területen egyszerűen nagyobb, mint én. Nagyobb, mint én. És a büszke énem, aki megtanulta, hogy harcoljon, és aki sokszor győzött, most az egyszer, ennél a vizsgálatnál, és lehet, hogy az előzőeknél is kellett volna, de ennél a vizsgálatnál oda jut, hogy esetleg kevés az erőforrásom. Esetleg nem lenne bölcs csak úgy hadat üzenni ennek az ellenségnek, mert lehet, hogy alul maradok. És itt a második tévedés a kalkulációmmal kapcsolatban. Rosszul mérem fel a saját képességemet, a saját erőmet. És természeti szemmel nézve úgy mérem fel, mindig két irányba tudok átesni a lovon, ugye? Az egyik irány, amikor alulbecsülöm a lehetőségeimet. Azt gondolom, hogy én képtelen vagyok. Én egy szürke kis porszem vagyok, és semmilyen hatással nem lehetek a világomra. Ez nem igaz. A történelem során a nagy történelmi fordulatok a megfelelő időben, a megfelelő helyen, de többnyire egy, két, három embernek a látásán, a hitén alapultak. Olyan embereknek a hitén, akik nem többek, mint te vagy én. Az ember igenis sokra képes, az ember igenis jóval többre képes, mint amire sokszor az én képünk alapján gondolnánk. Ugyanakkor a másik oldalról az ember nagyon korlátos. Az ember nagyon viszonylag kis hatalommal bír. És a vers, amit Prédikátor könyvében kerestem, az valahogy így szól, hogy nem az erőseké, te talán megtalálod, hogy nem az erőseké a győzelem, nem a gyorsak nyernek, hanem minden a helytől és a körülményektől függ. A helytől, az időtől és a körülményektől. Ki fog meggazdagodni? Szervusz! Kinek jut a leggeniálisabb üzleti lehetőség? És ugye a humanista világban azt kell, hogy mondjuk, hogy hát azért, aki a legjobban igyekszik, az fog meggazdagodni, aki megfizeti az árát. És igen, emlékeztek, van három része a valóságnak. Az egyiket az uralmam alá hajtom, a másikat elkerülöm, és igen, az jobban boldogul, aki az uralma alá hajtható részben bölcsebb, több lehetőséget használ ki, és aki jobban elkerüli azt, amit el kell kerülni, és kihasználja azt, amit ki lehet. De a helyzet az az, hogy a körülményeinknek egy jó részét meg se tudjuk érinteni. A pillanat, a lehetőség megnyílik, és vagy kihasználom, vagy nem, vagy nekem nyílt meg, vagy valaki másnak. Igenis, van egy csomó olyan lehetőség, ami nem áll mindannyiunk rendelkezésére, nem mindig, és nem egyformán. Hívjuk véletlennek? Nem hiszek a véletlenben, de hívjuk most ezen a szinten véletlennek. A véletlent nem én uralom. Nincs a hatalmam alatt. Úgyhogy ez a két tévedés, természeti szemmel nézve, túl gyengének vagy túl erősnek hiszem magam. Viszont van egy következtetés, amit ezen a ponton levonhatok. És ez az, hogy esetleg rossz nézőpontból néztem az életet, az enyémet is, másokét is, a lehetőségeimet és a korlátaimat. És nem tudom, hogy titeket hova vezetett az az állapot, az a pillanat, amikor eljutottatok a saját lehetőségeiteknek a végére. Amikor eljutottatok oda, hogy innen még tovább kellene menni, győztem itt, de itt nem sikerült. Egyszer sikerült, másodszor nem. És ez az életemnek egy alapvető kérdése. Mi lesz velem a halál után? Mi lesz a boldogsággal, amit keresek? Mondjak le róla, vagy definiáljam át? Mert abban a formában, ahogy sokszor gyerekként megálmodtuk, minthogyha nem találnám. Mi az élet értelme? Az én életemnek van értelme. Sokkal nagyobb értelme van, mint a legtöbb ötökének. De az életem értelme mégsem megelégítő. Nem abszolút. Választottam magamnak egy célt, amit úgy érzek, hogy érdemes és méltó elérni, de amikor igazán számba veszem, amikor igazán megmérem, akkor arra jutok, hogy nem vagyok benne biztos, hogy érdemes 100%-kal a teljes életemet ennek a célnak élni. De ha nem érdemes, akkor lehet, hogy mégsem ez az életem értelme. Egy olyan értelmet keresnék, amiért mindent egészen, teljesen lehetne adni. Amit nem kell megkérdőjelezni, amit nem lehet megkérdőjelezni. Mi van a szeretettel? Én úgy gondolom, hogy egy szerető ember vagyok, és mégis sokaknak csalódást okozok magam körül. A szeretetem korlátos. Én úgy gondolom, hogy járna nekem a szeretet, és csak azt látom, hogy emberek többé-kevésbé használnak ahelyett, hogy szeretnének. És egyszerűen bizonyos pontokon belefutok olyan korlátokba, amik fölöttem állnak. Igyekszem megjobbítani magam, de a megjobbításomnak az az eredménye, hogy egyre több munkám van. Hordozom a személyiségemet, fegyelmezem magam, tudom, hogyan kellene viselkedni, és remélem, hogy egy szép napon a szokás szintjére emelkedik, amikor már nem kell tudatosan akarnom, hogy nagyszerű legyek. Kezdek elfáradni. Szeretnék végre már csak önmagam lenni. Vannak korlátaim. És hogyha az életet ezen a szinten akarom játszani, ahol én harcolok mindennel és mindenkivel, ahol nekem kell győznöm minden szinten és mindenkor, ezt az életet szívesen lecserélném egy olyanra, ahol a dolgok egy kicsit könnyebben mennek, ahol a dolgok maguktól mennek, ahol a dolgok természetesek, ahol nem kell szerepet játszanom, nem kell megerősítenem magam egy újabb harchoz, és így tovább. Lehet, hogy valamit alapvetően rosszul nézek, és lapozzunk Jeremiás 17:5-höz. És ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek között a pusztában, a sziklás, lakatlan földön. És akkor itt álljunk meg. Az előbb azt mondtam, hogy esetleg van egy nézőpont tévedésem. És ez az, hogy az életet egy természeti jelenségnek fogom föl. Azt gondolom, hogy nincs több, mint fizika, kémia, biológia, szociológia, politika, természetes események. Az én természetes erőm, az én természetes tudásom, bölcsességem, képességem, szervezés, társadalmi összefogás, csapatépítés, emberi természeti tényezők az egyik oldalról, mint erőforrás, és azt gondolom, hogy a másik oldalon, mint kihívás, ugyanúgy csak természeti tényezők vannak. De mi van, ha ez nem így van? Mi van, hogyha az életünk egy olyan játéktér, ahol a természeti szint mögött ott van egy természet feletti? Ha a természeti valóság mögött ott van egy szellemi valóság, a kormány mögött egy mögöttes kormány, az ellenség, a természetes ellenség mögött egy természet feletti, és a természeti képességeim mögött egy természet feletti képesség. Mi van akkor, hogyha olyan vagyok, mint egy kisgyerek, aki a játszótéren homokozik, és azt gondolja, hogy az egész világ csak ebből áll. Nincs ennél több. Micsoda végzetes tévedés úgy kalkulálni az életemet, hogy kihagyom a természet felettit, hogyha az tényleg ott van. És micsoda ostobaság belekalkulálni, hogyha nincs ott. Nem? Ez a kihívásunk. Most én hülye vagyok, hogy itt Isten ezek, vagy normális vagyok? Ez a kérdés, nem? Mert hogyha számítok egy olyan erőforrásra, amit én találtam ki, és valóságosan nem létezik, akkor ostoba vagyok. Ne szépítsük, mondhatjuk, hogy aranyos és jó szándékkal tévedtem, de akkor is ostoba vagyok. Főleg, hogyha döntéseket hozok meg ez alapján. Igaz? Ki szerint nem vagyok ostoba? Na jó, de ti a barátaim vagytok, így egyszerű. Ti megszavaznátok nekem akkor is, hogyha... Nem, akkor ostoba vagyok. Tehát, hogyha bízom valamiben, ami nem valós, akkor hibázom, az hiba. De ha nem bízom valamiben, ami valós, akkor is ostoba vagyok. Igaz? Ez a kérdés. Reálisan felmérni a lehetőségeinket, és számolni vele. Mi van akkor, hogyha a vállalkozói sikerednek az akadályai a természet felettiben vannak? Oké, mi van akkor, hogyha az üzleti eredményeid azért nem mennek előre, mert a természet felettiben zajlik valami, amiről neked fogalmad nincs, amire te reagálhatnál, amire te válaszolhatnál, amit akár elkerülhetnél, vagy akár befolyásolhatnál, de mert gőzöd nincs róla, ezért mit csinálsz? Semmit. Bocsánat, csak emlékszem rá, én így éltem. És harcoltam ezen a szinten, összeszedtem magam, és amikor aztán felismertem a probléma gyökerét, egy 3-4 éves esélytelen harcnak 3 hónap alatt csodás, és fél év alatt teljes megoldása lett. Fél év alatt így, mint amikor egy vihart elfúj a szél, és már egyszer csak tűz a nap. És nem érted, hogy történt. És ezt mondja Isten, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Az áldott azt jelenti, hogy áldottnak lenni, azt jelenti, hogy jót mondanak róla, jó szándékkal vannak felé, jó történik vele. Átkozott meg valami olyasmit jelent, hogy rosszra van ítélve. Rosszat mondanak róla. Rosszra számíthat. És ha ezt csak egészen egyszerűen természeti szemmel nézzük, érthető, nem? Tehát aki csak emberben bízik, aki nem veszi figyelembe a természet feletti tényezőket, bármilyen oknál fogva, az nem számíthat többre, mint amit a természeti becslése alapján ő maga elérhet, illetve amilyen döntéseket így hozhat. Testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Itt van a másik oldal. Mi van akkor, hogyha a te lehetőségeid jóval többek annál, mint amik a természeti lehetőségeid? Mi van akkor, hogyha te gazdálkodhatnál egy olyan erőforrással, amely a végtelenhez közelít, teljes teljes tudással, teljes bölcsességgel bír, azaz minden információval rendelkezik, ami kell ahhoz, hogy helyes döntést hozhass, és ez neked a rendelkezésedre áll. Hiba lenne ezt az erőforrást figyelmen kívül hagyni. Abszolút módon hiba. Úgyhogy, aki csak testi erőre támaszkodik, és az Úrtól el pedig elfordul a szíve, az olyan lesz, mint a bokor a pusztában. Nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek között a pusztában, a szikes, lakatlan földön. Mit jelent ez? Egy olyan helyen van, ahol nincs erőforrása. A pusztában nincs víz, nincs eső, nincs normális táptalaj, tengődök, küszködök, és lehet, hogy túlélek egy szintig valahogy, mint a bokor a pusztában. De nem erre vagyok elhívva, nem ez az igazi lehetőségem, nem ez az élet, amit élnem kellene. És itt jön a folytatás, de áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üde zöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Micsoda különbség? És mi a különbség? Áldott az a férfi, jót mondanak róla, jóra számíthat, jó szándékkal vannak felé, segítenek neki. Kinek? Aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Oké, lássuk az erőforrásaimat. Van 3 diplomám, nincsen, de mondjuk. Van 3 diplomám, 160-as IQ-m van, ami tény. Bölcs vagyok, szép vagyok, erős vagyok, szerény vagyok, nagyon jók az összeköttetéseim, tele vagyok pénzzel, rátermet vagyok, jó a szociális intelligenciám, nagyon jól teremtek kapcsolatot, mindenki rögtön a barátom lesz, ezek az erőforrásaim. Vagy, oké, vagyok, ami vagyok, ne ragozzuk, lapozzunk, és azt mondom, hogy az Úr velem van. A mindenható teremtő Isten az én bizodalmam, aki mindent tud, aki végtelen szeretettel él, aki végtelen hatalommal támogat, aki örök hűséggel van irántam, és aki azt ígérte, hogy ha benne bízom, akkor az erőm megújul, akkor számíthatok a segítségére, akkor vezetni fog engem, mint ahogy egy apa vezeti és törődik azzal a gyerekével, aki tiszteli őt és akit ő szeret. Oké. Lehet, hogy nem vagyok okos, lehet, hogy nem vagyok szép, lehet, hogy nincs 3 diplomám, lehet, hogy nem vagyok tele pénzzel, de az Úr harcolja a harcaimat. Rendben, erre megint ott tartunk, hogy Sanyi, ébredj föl. De mi van, ha mégis? Mi van, ha mégis? Ugye, ezzel kezdtük. Ha én bízom egy Istenben, aki nem létezik, akkor lökött vagyok. És amíg utol nem ér a lököttségem, addig mondjuk egyfajta naív nyugalomban élhetek, de ahogy én az életet ismerem, a tévedések nagyon hamar utolérnek minket. Úgyhogy ez egy nagyon rövid és egy nagyon-nagyon bizonytalan nyugalom lenne. Viszont ha igazam van, ha Isten tényleg mellettem van, akkor micsoda ostobaság lenne nem számolni ezzel az erővel. Akkor miközben a világ teremtőjének a szeretete és hatalma támogat engem, aközben úgy félni, úgy küzdeni és úgy harcolni, mintha egyedül lennék. Micsoda veszteség! Eltolom az életemet. Nyugodhatnék, hátradőlhetnék, ígéretek ezrei támogatnák az életemet, azt mondja a Zsoltárban, hogy azt mondja, hiába keltek korán is feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Én korán kelek, későn fekszem, küszködök, alig van eredménye, holott élhetnék úgy, hogy beállok a helyemre, és Isten harcolja a harcaimat. És az életem abban a tempóban is úgy megy előre, ahogy csak mehet. És itt jön ez a kép, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üde zöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Rendben, ha Isten veled van, akkor ez azt jelenti, hogy egy gondtalan, rózsaszín, kicsit csöpögős életed lesz, gondtalan boldogságban? Ez a kép nem erről beszél. Ez a kép arról beszél, hogy olyan leszel, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. A folyóvíz mellé ültetett fának a gyökerei leérnek a talajvíz szintjéig. Nagyjából mindegy neki, hogy esik-e az eső, hogy hőség van-e odakint vagy sem. A körülmények nem rettentenek, mert van egy olyan titkos tartalékom, van egy olyan erőforrásom, amellyel szembe merek nézni akár a legnehezebb körülményekkel is. És ez az a kalkuláció, amit el kell végeznem. És el kell döntenem, hogy kiben és miben bízom. Mert ez a szabadság mindig az enyém. Ott lehet egy erőforrás, valóban hozzáférhető, úgy, hogy figyelmen kívül hagyom. Ott lehet egy kihívás, amely valóban igényli a természet fölötti segítséget, de én nem veszem igénybe. Isten végtelenül tiszteli a szabad akaratunkat. Azt mondja, hogy ha hiszel, ha egyetértesz, ha meg vagy győződve arról, hogy vagyok, és hogy az ígéreteim igazak, akkor ezzel engedélyt adsz nekem arra, hogy végrehajtsam az ígéreteimet rajtad. De ha nem hiszel, azt olybá veszem, mintha azt mondanád, hogy nem, megtiltom, nem hiszem, hogy te segíthetsz, ne segíts. De persze ezt nem mondom, nem, csak azt, de hogy Isten, ne viccelj már. Sanyi, hány éves vagy? És Isten ezt olybá veszi, hogy oké, akkor én még azon a szinten tartok az életedben, hogy Sanyi, itt vagyok, beengedsz, és nem engedem be, meg se hallom a kopogást. Úgyhogy van itt egy nagyon jó kép erről az erő viszonyról, erről a természet feletti lehetőségről. És egy jó kép Sámuel 17, Dávidnak a története. Ez egy Sámuel lesz, igen. Mindenki ismeri, vagy nem tudom, tehát hogy talán ismeritek a Dávid és Góliátnak a történetét, ugye? A sztori a következő, a zsidó nép háborúban áll a filiszteusokkal, az ősi ellenségükkel, és a két sereg egymással szemben fel van sorakozva, de egy ilyen állóháború jött létre, nem, pillanatnyilag nem folyik a harc, és divat volt akkoriban, hogy a két sereg helyett két vitéz küzdött meg egymással. És ahogy az ő párbajuk eldőlt, úgy engedett a két sereg is egymásnak. És a filiszteusok oldaláról egy óriás, egy tényleg természet feletti módon hatalmas ember, nem tudom, 2,50 méter lehetett, azt hiszem, valami ilyesmi, hogyha átszámoljuk, hatalmas, egy izomhegy, egy született harcos, egy Góliát. És egész nap ott állt kint a csatamezőn, és a zsidók tábora felé üvöltözött, hogy nyomorultak, senki nem mer kiállni ellenem, a ti istenetek egy vicc, ti is egy vicc vagytok, mikor jön már, és senki nem mert kiállni vele. Dávid akkoriban egy 10 éves volt, 16-18 éves lehetett. Már fel volt kenve királynak, habár a királyságát csak hosszú évek múlva, 11-néhány év múlva, veszi át, de Isten már elhívta őt, és ő már tudta magáról, hogy különleges. Istennel járt. Egy egyszerű, őszinte emberke volt, a családban a legkisebb, a juhokat őrizte. A juhokat mindig a legkisebb őrizte. Taknyos kölyöt, eredj ki, vigyázz a juhokra. És a bátyáid meg mennek háborúzni. És ő volt az, aki mindig hozta a kaját a bátyáinak, és ő is meghallotta, hogy ez a nyomorult kutya, az a filiszteus, az itt cikizi a zsidók istenét. És azt mondja, hogy miért nem megy ma oda valaki, és csapja le a fejét. És mondták neki, hogy nem értezte ehhez, eredj el innen, őrizd a juhokat. És a történet érdekessége az, hogy Isten tanította Dávidot, nevelte a juhok mellett. Dávid kereste Istent, kereste a gondolatait, kereste a jelenlétét, vele élte az életét, a juhok mellett. Szerette a juhokat is. Dávid később az életében sokszor, Isten sokszor használta az életében ezt a képet, a pásztor és a juhok. Ezt értette, ő szerette a juhait. Ő egy jó vezető volt, ha lehet így mondani. És később a népet is ugyanígy irányította. És a dolog a következő volt, hogy Isten adott neki erőt arra, hogy megvédje a juhnyáját az oroszlántól és medvétől. Nem tudom, hogy csinálta, de a dolog úgy hangzik, hogy széttépte a medvét, széttépte az oroszlánt. Megölte a medvét, megölte az oroszlánt. Hát nem tudom, hát vadász puskája lehetett, vagy valami ilyesmi. Fönnült a 20 méteres lesen, igen, és ilyen elektromos áram volt vezetve, és távcsöves puskával őrizte a nyájat. Nem, azt hiszem nem. Ha megnézem, hogy hogyan győzte le Góliátot, paritjával győzte le. Én gondolom, hogy úgy tépte szét az oroszlánt is, hogy először fogta. Pak, lelőtte, és aztán oda ment, és széttépte. Meg a medvét is. Aztán később csak úgy mesélte, hogy fogtam, széttéptem az oroszlánt. De a dolog lényege ez, nézzük meg a 37. verset. A 17. fejezetben. A lényeg az, hogy ő vissza-vissza jár a táborba, gondolkozik, egy-két napig imádkozik, és így komolyan, tehát ő úgy gondolta, hogy hát, hogyha senki nem csapja le ennek a nyomorult filiszteusnak a fejét, akkor majd én. Hát, ja. És, de így van, és de, tehát, hogy nem csinálta ezt elhamarkodottan, nem azt mondta, hogy hey, én vagány vagyok, hanem valahogy ezt gondolta át, hogy oké, ha Isten akarna győzelmet szerezni rajtam keresztül, megtehetné. Vajon akar-e? Ez a kérdés. És utána ezt mondja a királynak, azután Dávid ezt mondja. Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt, ő volt a király, menj el, az úr legyen veled. És gyakorlatilag Dávid elvállalta, hogy ő kiáll ez ellen az ellenség ellen, de ez volt a gondolatmenete. Oké, ha a természeti erőmre nézek, akkor esélytelen vagyok, akkor kutya eledel vagyok. Akkor ez a filiszteus fogja magát, és anélkül, hogy a kardját kihúzná, megöl engem. De ha Isten velem van, ha Isten hív engem erre a csatára, és hogyha az ő ereje fog harcolni velem, akkor semmi esélye a filiszteusnak. Akkor oda megyek és lecsapom a fejét. És ő néhány napig itt gondolkozott, imádkozott, megkérdezte Istent, és erre a döntése jutott, hogy igen, átgondoltam, sima ügy. Ha Isten megmentett engem az oroszlántól, és megmentett a medvétől, akkor megment a filiszteus kezéből is. És a következőt csinálta a király, nagyon nagy jó szándékkal, azt mondta, felöltözte Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére részsisakot tett, és páncélba öltöztette. Felöltötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak, nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vette Dávid ezeket. Úgyhogy a következőt mondta a király, hey, kicsi a természeti erőd. Neked szükséged van arra, hogy emberben bíz. Szükséged van arra, hogy fölvedd az én páncélomat, mert azzal legalább van egy kicsi esélyed. És persze Dávidnak nem volt ezzel ennek kifogása, egy kis páncél az jól jön, fölvette, de ahogy elkezdte kipróbálni, rájött, hogy ez nem az ő módszere. Ez nem, tehát oké, nincs baj azzal, hogy páncélt hordjak. Ha Isten arra tanított volna régen, hogy a módszer az, hogy te páncélt veszel föl, és én úgy adok neked sikert, akkor fölveszi a páncélt. A módszer lényegtelen. A kérdés az, hogy Istentől van-e. Hogy vajon ez-e az az erő, amire nekem támaszkodnom kell. És a válasz az az, hogy miért nem vette föl? Azért nem vette föl, mert nem volt kipróbálva. Mert nem volt kipróbálva. Dávid nem Isten kísértéssel ment Góliát ellen, hogy hey, Isten majd megsegít engem, legalábbis remélem. Majd beleugrok egy helyzetbe, és amikor benne leszek, akkor ez a helyzet arra kényszeríti Istent, aki megígérte, hogy hű lesz hozzám, hogy akkor majd segítsen, úgyhogy én majd csak megyek hitben. Nem, Dávid nem így gondolkozott. Úgy gondolkozott, hogy Isten kiképzett engem. Ő megtanított engem arra, hogy hogyan járjak. Ott volt az oroszlán, ott volt a medve, így élem minden napomat. Tudom, milyen az, amikor Isten hív, és amikor mehetek az ő erejével. Ki van próbálva? Ez nem egy Isten kísértés volt, hanem egy bejáratott mód, ahogy ők együtt dolgoztak csapatban. Mint amikor két katona együtt harcol, össze van gyúrva a dolog. Pontosan tudják, hogy mikor mi mit jelent. És azt mondta, hogy oké, ez a páncél, ez nincs benne a kipróbált képletben. Erre nincs szükségem. És két tanulság van itt, illetve amit ki akarok domborítani, az ez, hogy nekünk ki kéne járnunk Istennel a mi kis csapatmunkánkat. Mindenkinek külön-külön. Mindannyiatoknak külön-külön el kellene kérnetek Istentől, hogy mi az a mód, ahogy Isten bánik veletek. Mi az a mód, ahogy Isten erőt ad nektek. Mi az a mód, ahogy Isten vezet titeket. Mert ugyanúgy veled van, és ugyanúgy velem van, mint ahogy Dáviddal volt. De ki kell, hogy legyen próbálva. Mert ugye az Isten kísértés az az, amikor én úgy használom Istent, mint valamilyen dzsint. Ugye? Ott van a kis palackom, én vagyok a király, én uralkodok, én dörzsölöm a palackot, a dzsin előjön, és én parancsolok a dzsinnek, és a dzsin megcsinálja, amit én akarok. De a helyzet Istennel másképp néz ki. Ő a világmindenség ura. Nem én, hanem ő. Habár ő szeret engem, és azt mondta, hogyha hagyom magam vezetni, és hogyha megtartom az ő parancsolatait, akkor ő velem lesz, de ez egy csapatmunka. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy én kérek Istentől, és Isten vagy megadja, amit kérek, vagy nem. Aztán Isten kezdeményez valamit, én vagy meghallom, vagy nem. Ha meghallottam, akkor vagy elfogadom, vagy nem. De ha valamit Isten kezdeményez, én meghallom és elfogadom, akkor azon a területén én bátran mehetek hitben, hisz Isten mondta, hogy hé, csináld és veled leszek. Tudod te, hogy milyen az, amikor Isten azt mondja neked, hogy csináld és veled leszek? Uram, áld meg az üzletemet. Csináld és veled leszek. Ha? Mondom, csináld és veled leszek. Ha? Nincs kipróbálva. Ott van egy nyitott ajtó, ott van egy lehetőség, és lehet, hogy nem merek lépni, mert nincs kipróbálva, de ugyanakkor ott van egy figyelmeztetés. Ácsi, ez a te lelkesedésed. Ha most mész harcolni Góliáttal, egyedül mész. Én nem mondtam, hogy megyek veled. Meghallod ezt is? És megjegyzem, hogy Isten valószínűleg akkor is kimentette volna Dávidot a helyzetből, mert nem élvezi azt, hogy elhibázott, ennyi. Nem. Vagy rögtön piros, tudod, ne bonyolítsuk. Hány dobásod van? Egy. Nyugodtan élem az életemet, Isten velem van. Az egy dobásomat még nem játszottam el. Honnan tudod? Hát onnan, hogy még élek. Nem. Isten, Dávid 1000 hülyeséget csinált később. Tehát őt azért szeretem annyira a bibliai alakok között, mert nem egy szuperember. Egy totál normális ember, úgy tele hibákkal, tele emberi gyengességgel, tele rossz döntésekkel, tele kimondott bűnökkel, úgy értem, szembe ezerrel, mint amit kellene. De mindig ragaszkodott Istenhez. Mindig azt mondta, oké, hülyeséget csinálok, Isten kegyelmes lesz velem. Oké, most mehetek hitben, Isten velem lesz. Oké, most hülyeséget csináltam, legyen velem, ahogy Isten akarja. És Isten mindig kimentette. Dávid Isten szíve szerint való ember. Miért? Mert ragaszkodott Istenhez. Bízott benne. Ennyi. Ez volt. Mit csinálsz olyan jól, Dávid? Nem tudom. Bízom Istenben. Ennyit csinálok. Úgyhogy az Isten kísértés az volna, amikor anélkül megyek, hogy Isten indított. Ugye, amikor Jézus ott volt a pusztában, és az ördög megkísértette, akkor az egyik dolog az volt, hogy ugye megvan írva, hogy az angyalaidnak megvan parancsolva, hogy óvják a léptedet még a botlástól is, még a kőtől is. Úgyhogy menj föl a templom tetejére, taszítsd le magad onnan, ugorj le, és az angyalaidnak el kell kapniuk téged. És erre mi volt a válasz? Ne kísérts a te uradat, Istenedet. Ami a kísértés valami olyasmit jelent, hogy szia Isten áldjon, olyasmit jelent, hogy én belekényszerítem Istent egy olyan helyzetbe, ahol muszáj cselekednie. Azaz manipulálom Istent. Ráerőltetek Istenre. És ilyenkor Isten azt mondja, nem. Úgyhogy jobb tudni, hogy Isten mire vezet. Viszont ehhez gyakorolni kell ezt. Ki kell járni ezt Istennel. És aztán tudjuk, hogy Dávid ment, 5 kövecskét gyűjtött, és valószínűleg azért 5-öt, mert 4 testvére volt még Góliátnak. Gondolta, hogy ha azok esetleg feldühödnek, akkor mindegyiknek kell még egy kövecske. És nyilván egy természet feletti lövéssel, homlokon lőtte Góliátot. Hát meghalt rögtön, vagy elájult. A lényeg az, hogy szépen lefeküdt, odament, elvette az ő kardját, lecsapta a fejét, és utána slatyogott vissza a királyhoz, és hozta az ellenség fejét. Rómaiakhoz írt levél 8.32 azt mondja, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. És amit talán néha így fölteszünk magunkban az, hogy persze, ha Isten velem, ha. De vajon velem van-e? És itt jön a jelentősége annak, hogy én mennyire ismerem a Bibliát. Itt jön a jelentősége annak, hogy mennyire ismerem Istent. Nagyjából úgy lejárt az időnk, persze van még lehetőségünk beszélgetni, de csak így röviden hadd mondjam, hogy a Biblia tel is tele van ígéretekkel. Isten 1001 módon garantálja nekünk, hogy miként, milyen biztonsággal van velünk. Hihetetlen ígéreteket tesz. Soha el nem hagylak. Mindig veled vagyok. Nagyobb dolgokat fogsz tenni, mint én. A kimentlek a bajból, csak bíznod kell bennem, és vezetni foglak, mint ahogyan egy apa a gyermekét. És persze van itt egy növekedés, amíg egész kicsi a gyerek, addig szinte semmit nem várnak tőle, ugye? Kiabál, ordít, bepisil, bekakil. Aztán 2-3 éves, akkor már úgy szaladgál, ugye, beszéd, kihívásaival találkozunk, aztán 10 éves, 10 éves, akkor megpróbáljuk a felnőtt korra felkészíteni. Az elvárás egy 10 éves és egy csecsemővel szemben más. És ugyanígy van velünk is, ahogy ismerjük meg Istent, az újszülött szintjéről szép lassan haladunk, évek alatt a 10 éves, a fiatal felnőtt, és aztán a felnőtt kor felé, ahol a végén már ismerjük Istent. És ismerjük az országot is, tudjuk, hogy kell kormányozni, és akár részünk lehet az ő királyságában. De az elején igazából csak annyit kell megtanulnunk, hogy szeret minket, hogy bízhatunk benne. Nem értem még, hogy mit miért csinál és hogy csinál, de mindig jól csinálja, mindig szeretettel csinálja, mindig értem csinálja. Mint amikor a Dulo Attis szokta mesélni, hogy a kislánya azzal játszik, hogy a teraszról neki fut, elrugaszkodik, mintha egy fejest akarna ugrani a betonba, mert ott van az apja, aki mindig elkapja. Mit tudom én, hogy csinálja, de mindig elkap. És én gondolkodás nélkül meleg ugrani. Miért? Mert amikor először alig mertem ugrani, akkor elkapott, aztán másodszor is, amikor alig mertem, aztán harmadszor is, amikor mertem, századszor is, mindig elkap. Ki van próbálva? Tudom, milyen Istennel járni, és merek benne bízni. Merek benne bízni. És ez a bizalom, ez volt Jeremiás 17-nek a lényege. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik. És nem tudom, hogy mi akadályoz meg téged abban, hogy bízz benne. Lehet, hogy intellektuális kifogásod van. Azt mondod, hogy, hogy túl sokat tudok ahhoz, hogy higgyek egy ilyen naív történetben. Hadd mondjam azt, hogy nincsen intellektuális akadályod, csak információ hiányod. Az egyetlen mód, ahogy én képes vagyok hinni Istenben, az az, hogy bizonyítékok ezrei vannak a fejemben arról, hogy Isten valóságosan létezik. Az Istenben való hit nem egy naív és vak hit, hanem egy tényeken alapuló meggyőződés. Egy olyan, mint amilyen egy bírónak lehet, mielőtt halálra ítél valakit. Egy olyan, ami egy tudósnak lehet, amikor kiadja a tanulmányát egy újonnan felfedezett természeti összefüggésről. Meggyőződés, józan ész, információk összerakása, bizonyítékok értékelése, normális józan következtetés levonása. Isten, ha ilyen meggyőződést vár tőlünk, hogy ne adná meg hozzá a szükséges információt is? Az én kérdésem ezen a ponton akkor az, hogy neked a kezedben van-e ez az információ, számításba vetted-e, és hoztál-e egy józan döntést ez alapján? Ha ez alapján mondod azt, hogy nem tudok hinni Istenben, akkor azt mondom, hogy rendben, ha bár még mindig tudnánk beszélgetni. De ha az információ sincs meg neked, akkor csak ennyit mondok. Hé, van egy nagy nyitott ajtó előtted, szerezd be az információt, és hozz felőle egy felelős, felnőtt döntést. Emlékeztek az elején, vakon belemenni egy helyzetbe, naivan, vagy dacosan, az nem a bölcs magatartás ugye, eszköztára. Ha a pénzedet ilyen módon kéne mondjuk kockára tenned, valószínűleg nem így csinálnád. Ugye valószínűleg lenne ott egy kalkuláció, lenne a tények számbavétele. Ugyanez a helyzet itt is. Lehet, hogy van egy érzelmi akadályod. Lehet, hogy azt mondod, hogy olyan sokszor csalódtam már az életben, hogy nem tudok bízni senkiben. Olyan sokszor megvert már az élet, hogy nem tudok jóra számítani, rosszra számítok. A válaszom az, hogy az érzelmi sebesülésedre van gyógyulás. Isten ki tud szeretni a bizalmatlanságból. Engem ki szeretett? Fél év alatt? Meg voltam róla győződve, hogy nem jöhet jó. Olyan voltam, mint a pusztában tengő ember. Nem számítottam arra, hogy valami jól jön. Ahogy írja, nem számíthat rá, hogy jól jön. Számíthatna, jöhetne, de már nem hiszem el. Én meggyőződtem róla, hogy nem jön semmi jó. Ne higgy ennek az érzésnek, mert ez az érzés egy információ hiányos, egy rossz kalkulációban élt életből merít, ami nem igaz. Sokkal több erőforrással élsz, Isten szeretetével élhetsz. Lehet, hogy vallási problémád van. Lehet, hogy azt mondod, hogy én nem ezt tanultam. Én egy vallásos környezetben nőttem föl, ahol Isten egy távoli, viszonylag közömbös, inkább számon kérő Isten. Lehet, hogy valamilyen más vallásban hiszel, valamilyen keleti filozófiában, és az ottani istenek nem elég nagyok ahhoz, hogy meg tudjanak védeni. Az ottani istenek nem ígértek neked azt, hogy mindig veled lesznek, hanem azt mondják, hogy teljesíts, és amikor hozod a teljesítményt, akkor majd megsegítünk. Vakard meg az én hátamat, és akkor én is megvakarom a tiédet. És ez ugyanaz a kép, mint ami az emberi világunkban érvényes. A szeretet nem szeretet, hanem kölcsönös használat. És nem tudok ettől a képtől elszakadni. Szakadj el tőle, ez a kép nem az, amit a Biblia lerajzol. És hány olyan üzleti ajánlatot hallottál már, ami nem volt igaz, de azért, mert valaki egyszer átverte a fejedet, ez nem jelenti azt, hogy innentől minden üzleti ajánlat átverés. Ez egy hamis következtetés. Úgyhogy az üzenet csak ez, hogy föl kell mérned az élet árát és a te erőforrásaidat. És hogy ezt a felmérést jól végzed-e, és hogy aztán az árat megfizeted-e, ez az életed boldogulásának a kulcsa. Ha rosszul méred és rosszul fizetsz, rajta veszítesz. És ezer szónak egy a vége, a mód, ahogyan jól méred fel és jól fizeted ki, az ez. A természet feletti uralja a természeti világot. És a természet felettiben van egy szövetségesem, aki semmit nem vár, csak azt, hogy higgyek benne és bízzak benne. Ennyi az egész. Nincs apróbetűs rész, illetve van az apróbetűs rész ez, hogy ő nevelni fog téged. Azt mondja, hogy sok mindent kell még tanulnod, veled leszek, vezetlek, támogatlak minden utadon, de közben felnevellek fiamként. Egy napon a trónomra fogsz ülni, és úgy fogsz beszélni, mintha én beszélnék. Az én nevemben elküldlek majd. Isten el akar menni követségbe valahova, és azt mondja, Attila, menj el a nevemben. De viccelj, én a te nevedben? Igen, amikor veled találkoznak, velem fognak találkozni. És de hogy lehet ez? Úgy, hogy felnevellek. Úgy, hogy az emberi élet arról szól, hogy megismerjük Istent, és megtanulunk járni vele. Hogy kipróbált utak ezrei lesznek, parittya, pajzs, vagy a szavaim lehetősége, nem tudom. Isten velem van, és ha velem van, kicsoda ellenem. Ez a lehetőség nyitva áll előtted. Viszont neked van meg a szabadságod rá, hogy élsz vele, hogy elindulsz ezen az úton, vagy csak nézegeted egy kicsit messzebbről. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Ha van kérdésetek vagy hozzászólásotok, nagy örömmel állok a rendelkezésetekre. De talán most egy imával zárjuk. Drága Úrunk, köszönjük szépen. Köszönjük ezt a mai reggelt, és megmondjuk őszintén, hogy bizony sokszor rosszul mértük föl a feladatot, az ellenségünket, és rosszul mértük föl az erőforrásainkat is. Ha másképp nem úgy, hogy téged sokszor figyelmen kívül hagytunk. Úgyhogy, Urunk, nem akarjuk ezt ezután is elkövetni. Add meg nekünk, Isten, hogy lássunk téged, hogy lássuk azt az erőt, amit adsz nekünk, azt a bölcsességet, azt a szeretetet, azt a támogatást, ami biztosan a miénk. És hogy aztán ezzel együtt, ebben bízva, benned bízva nézzünk szembe az élettel. És minden egyetlen döntéssel kezdődik. Minden Istennel való kapcsolat egyetlen egy nagy döntéssel kezdődik, hogy bízom-e Istenben, bízom-e Jézus Krisztusban, mint a személyes megváltómban. Hogy bízom-e benne, mint abban, aki meghalt az én bűneimért, és így kifizette az összes adósságomat, minden hibát, amit elkövettem, minden bűnt, amit elkövettem, minden tévedést, minden szándékos, akár gonoszságot kifizetett azon a Golgotai kereszten 2000 évvel ezelőtt, és ezt ingyen tette, és nekem, és értem. Úgyhogy, ha esetleg még nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor csak mondd neki, hogy elfogadlak, elfogadom a te váltságművedet, elfogadom az áldozatot, amit hoztál értem, adj nekem örök életet, és Isten hallja az imádat, hallja a szavaidat, és örök életet ad neked ebben a pillanatban. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus. Költözz be az életembe. Vezess engem, segíts, és áldj meg a helyzeteimben. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Nem tudom, van-e esetleg kérdés vagy hozzászólás? Én materialista ateistaként éltem az életemet sokáig, és ilyen élményekről én is tudok mesélni, amik ilyen mérföldkövek voltak afelé, hogy a teljesen materialista gondolkodásból így nyissak afelé, hogy van természet feletti. Tehát ilyen nyilvánvaló változás, a tapasztalatai alapján élő emberhez nagyon élénken beszél. Viszont van még egy dolog, amit utána megtanultam, és ez egy fontos kérdés, és köszönöm, hogy ezt felvetetted, mert megint van bennünk egy naivitás, és most ez nem neked szól, hanem így általában nekem ezt kellett észrevennem, hogy amikor azt mondom, hogy természet feletti, akkor valahogy azt gondolom, hogy a természet feletti ben úgy, ami ott benne van, az minden jó, az minden jobb a természetinél, ugye? És a helyzet az, hogy nem. Tehát az a dualista élményünk, hogy jó és rossz harcol, bennünk harcol a világban, háborúk vannak, ez a kép, ez megvan a természet felettiben is. És a kép annyiban nem igaz, tehát nem dualista, mert Isten a maga tervében megengedte az ellenség tevékenykedését, de nincs igazából kiszolgáltatva neki. Tehát ez benne van a tervében, egy darabig meg van engedve, de csak hogy jön ez ide? A természet felettiben, a cél a befolyás megszerzése. Az a célom, hogy nekem, mint természetfeletti lénynek mondjuk, hogy hatalmat szerezzek a te életedben. Hogyan tudom ezt elérni, miközben neked szabad akaratod van, és a játékszabály az, hogy nem befolyásolhatom a szabad akaratodat, tehát ha te igened és nemed, az engem is köt, ez a sakkban a szabály, így lehet lépni, másképp nem. Rá kell, hogy vegyelek egy igenre, rá kell, hogy vegyelek arra, hogy bíz bennem, és aztán ezen a bizalmon keresztül nyitott az ajtó arra, hogy befolyásolhassalak, és már én uraljak valamit a te életedben. És az egyik mód arra, hogy befolyást nyerjek, az, hogy megáldalak. És ez az áldás néha úgy néz ki, hogy én létrehozok az életedben egy problémát, és aztán én el is veszem ezt a problémát. Tehát mondjuk azt, hogy én vagyok egy bukott angyal, és azt mondom, hogy én ilyen szelleműzőkön keresztül akarok befolyást nyerni, úgyhogy fogom magam, és a szelleműzőhöz járó emberek ismeretségi körében mesterséges akadályokat teremtek, tehát megátkozok embereket, és utána ennek az embernek megmondom, hogy te, hogy szólj már neki, hogy van egy szelleműző, aztán eljön a szelleműzőhez, és akkor azt az átkot, amit én tettem rád, azt leveszem, és íme a csoda. Ami tényleg az, hát ezt hívhatjuk csodának, egy természetfeletti jelenségről volt szó, amit átélve én bizalmat szentelek ennek a szelleműzőnek, és aztán a tanításának, és így tovább. Most ez azért lehet problémás, mert nekem különbséget kell tudnom tenni Isten és a többi szellemi lény között. És itt a legtöbben talán ezt tudják már, de inkább így a ti kedvetekért egy pár szót hadd mondjak erről. Ugye a bibliai kép az, hogy Isten teremtett mindent, ami létezik. Tehát a végső oka mindannak, ami van, az nem személytelen, nem az anyag, nem az energia, hanem a végső oka mindannak, ami van, az személyes. Isten az, aki öröktől fogva örökké létezik, és ő teremtette ezt a világot. Amit nem is olyan nehéz elhinni, mert ha egy mérnököt megkérdezel arról, hogy hogyan keletkezett az a ház, amit ő megtervezett, akkor a keletkezett szót sértőnek fogja érezni. Azt fogja mondani, hogy öregem, ezt én terveztem, komoly pénzt raktunk bele, megvannak a kivitelezők, ezt mi építettük fel. De van egy olyan rend, ami nem keletkezik, ez csak személyes közbeavatkozással, tervezéssel, kivitelezéssel jön létre. A világunkban megfigyelhető egy ilyen elég komoly rend, amit a véletlennek titulálni nagy hit kell hozzá. Nagy hit, vagy rengeteg idő, annyi idő, amennyi nem áll rendelkezésünkre. Tehát a Föld 4,5 milliárd éves a tudósok szerint, míg az evolúciós folyamat legegyszerűbb kialakulásához a 4 milliárd az ugye úgy van, hogy 4-es, és utána 6-9-0, ugye? És 160-0 kéne mögé ahhoz, hogy annyi idő legyen, hogy az első egysejt, vagy a fehérje, hogy a fehérje molekula az aminósavakból, mint kész építőelemekből véletlenszerűen összeálljon. Az evolúcióra nem volt elég idő, csak ilyen egyszerűen. Tehát, de ezer más probléma is van, nem ez a lényeg, de Isten mindennek a végső oka. Okay. Ha ő teremtett embert a maga képére, ami azt jelenti, hogy az ember szabad és személyes, mint Isten, akkor vajon megvolt-e a szabadsága arra, hogy teremtsen még lényeket, akik humanoid lények, csak esetleg nem a természeti, az anyagi világban, hanem a szellemi világban élnek abban, amiben Isten. Teremthetette Isten angyalokat? Az elvi kérdést hangzik csak el. Hát miért ne? Persze nem. Tehát oké, hogyha ők is szabadok, megtehetik-e, hogy a szabadságukat arra használják, hogy elforduljanak Istentől? Hogy ellenségekké váljanak? Láttunk már ilyet, nem? Tehát a lázadás az egy olyan gondolat, ami teljesen elfogadható. Na, a Biblia ezt tanítja, azt mondja, hogy az angyali sereg egyharmada, Lucifer, az annó a legmagasabb rangú angyal vezetésével fellázadt Isten ellen, és most egy lázadó seregként be van zárva a földre. Ezek szellemi lények, humanoid lények, nem nincs szarvuk, se patájuk, se semmi. Képzeld el őket úgy, mint egy katonaság, mint egy hadsereg, a CIA, az FBI, a KGB, és a nem tudom minek a keverékét. Hiperintelligens, hiperszervezett, nagyon csúcsprofi emberek, angyalok, serege, akiknek van egy célja, legyőzni Istent. Na most nyilván ez egy vak cél, de a mód, ahogy harcolják, az, hogy nem Istennel harcolnak, hanem befolyásért. Azt mondják Istennek, hogy figyelj, ne szkanderezzünk, abban te nyersz, sakkozzunk. És a sakk nézzen úgy ki, hogy ki tud több embert a maga oldalára állítani. Kicsit leegyszerűsítve a képletet. Az ördög azt mondja, hogy én át tudom venni a szerepedet. Figyelj Isten, te tudod miért te ülsz a trónon? Azért, mert te vagy a legerősebb. De az igazság jogán nekem kéne a trónon ülni. Ezt mondja. Úgyhogy oké, kösd hátra a kezedet, és játsszuk a játékot érvekkel. Jó? És én megmutatom neked, hogy több embert állítok a magam oldalára, hogy jobban fogom vezetni az embereket, mint te. És oké, itt az ördögnek nem az a célja, hogy szeresse az embereket és törődjön velük, hanem egyszerű játék a számokkal. Egyszerű játék a számokkal, befolyást nyerni, hatalmat nyerni, és aztán ezzel a hatalommal a saját céljaimat elérni. Úgyhogy kell, hogy legyen egy felismerésünk arra, hogy ha valamivel találkozom, az honnan jön. Kell, hogy legyen. Na most egy jó kérdés az az, hogy hogyan állapítom meg, hogy honnan jön valami. A Bibliából. Miért? A Bibliát jogi történelmi bizonyítékok ezrei hitelesítik. Tehát a Bibliáról, ha adtok nekem egy kis időt, akkor egy fél óra alatt be tudom bizonyítani, hogy az első szótól az utolsóig igaz, tehát a tényeket írja le, és hogy az első szótól az utolsóig Isten kijelentése. Azaz, ez olyan, mint egy vezérfonál, mint az etalon. És utána bármilyen egyéb információt megnézek, csak össze kell vetnem az etalonnal, amiről józan ésszel tudom, hogy igaz, mert jogi történelmi bizonyítékok támasztják alá, és azt mondom, hogy oké, az etalon szerint ez a jelenség, ez nem isteni. Mert Isten itt 28-szor mondta, hogy ő ilyet nem csinál, sőt, ha ilyennel találkozol, az démoni. És például az ördög, tehát a szellemidézés, a szelleműzés, mint ilyen, ha csak nem, kérdés, hogy kinek a nevében csinálják. Tehát De megjegyzem, ilyen létezik. Tehát létezik a démoni megszállottság fogalma is, ahol egy angyal, egy bukott angyal olyan hatalmat nyer egy ember életében, hogy majdhogy nem távirányítani tudja az ember. Tehát olyan területeket foglalt már el a lelkében, olyan befolyást nyert, mint mondjuk oké, egy házasságban, egy erőszakos, akaratos férj leuralja a feleségét. És a feleség azt csinálja, amit a férj mond. De ennél még talán keményebben. Tehát olyan mély benyomást vesz, hogy megszállottságnak hívjuk. Vagy akár egy öngyilkos merény. Nyilván ezek most csak példák, de... És ilyenkor van lehetőség arra, hogy egy nagyobb tekintéllyel elparancsold azt a szellemet onnan. És ezt a Biblia, mint gyakorlat használja, ördögűzésnek hívják. De ez legtöbbször egy egyszerű ima, azt mondod, hogy... És megint az a kérdés, hogy te csinálod, vagy Isten jön veled, és azt mondja, hogy csináld. Isten az ő erejével megparancsolja annak a démonnak, hogy engedd el azt az embert. Menj ki belőle. És ez néha csak ennyi. Erezd el. Az Úr nevében. És elereszti. Hogyne? Tehát ez egy valós teher lehet, és egy valós szabadulás. Itt a kérdés az, hogy ki csinálja. Kinek az erejéből származik, mi történik, Ki az, akinek területet adok át az életemben, mert megtörténhet, hogy az ellenségnek adok át. Úgyhogy attól, hogy valaki megáld engem, hogy itt van például az agykontroll, én elvégeztem az agykontrollt. Használtam, és működött. Egy barátom pedig majdnem beleőrült. Tehát ő is használta, és azt mondja, amióta az agykontrollt elkezdte, az élete... az élmény szintjén elkezdett darabokra hullani. És oké, ez nem feltétlenül egy bizonyíték, ez csak egy tapasztalat. A lényeg az, hogy most így a bibliai háttérrel tudom, hogy az agykontroll nem egy isteni jelenség. Az agykontroll egy modern módszere az ördögnek arra, hogy hatalmat nyerjen. Honnan, miért mondod ezt ilyen bátran? Onnan mondom ilyen bátran, hogy a bibliai definíció szerint ez abban a kategóriában van, amit a konkurencia csinál. Miközben működik, miközben jó hatása van, legalábbis az első szinten, miközben ártatlannak tűnik, miközben a művelői mind az emberiség szolgálata, a jóság és a nem tudom minek a zászlaja alatt működnek. Minden ez alatt a zászló alatt működik. Úgyhogy csak köszönöm a hozzászólást. felhasználtam, mint lehetőséget arra, hogy erre felhívjam a figyelmet, hogy ismernem kell Isten hangját, tudnom kell, hogy mi az, ami ki van próbálva, és mi az, ami nem. És ha valami nincs kipróbálva, akkor egyszerűen jobb, ha nem nyúlok hozzá. Mert, és csak ez a záró gondolat, a konkurencia azok nem jópofa srácok, tehát azok gyilkosok. A Biblia úgy hívja őket, hogy az ördög embergyilkos volt már a kezdetektől fogva is. Gyilkolja az embert szellemi szinten, tehát az a célja, hogy elválassza Istentől, de gyilkolja fizikai szinten is. Körülbelül úgy bánik velünk, mint a vágóbarmokkal. Tehát, hogyha tenyészteni akarom, akkor tenyésztem, hogyha versenylóként használom, akkor jól tartom, ha pedig levágom, akkor levágom. Kit érdekel? Marhák. És én azt hiszem, hogy nem akarnék egy ilyen lénynek túl nagy hatalmat adni az életemben. Igen. Igen. Igen, Isten hozott, szervusz. Csak így tényleg, Isten nem, tehát nem magányos harcosoknak teremtett minket. Tehát a magányos kovboly a sivatagban, az a Marlboro reklám, nem a... Tehát nem vagyunk egy ostoba nyáj, de a helyzet az az, hogy aki hálózatépítéssel foglalkozott, pontosan tudja a csoport jelentőségét. Egyszerűen szükség van, nekem szükségem van a Péterre, az ő hitére, az ő bátorítására, a tudására ahhoz, hogy én jobban tudjak, hogy én szükség, igen, mennünk kell lassan. Igen. Így van. Úgyhogy a tanítás miatt is, de igazából Isten úgy bánik velünk, mint egy testtel, és a testnek sok tagja van, de együtt alkot egy egészet. Úgyhogy ilyen módon van egy különleges áldás ott, ahol együtt vagyunk, egyetértésben. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmeteket, nekünk muszáj mennünk, mert már van egy programunk, ahol ott kellene lennünk, és szeretettel látunk titeket, amikor csak időtök engedi, és ha bármi kérdésetek van, Péter dörzsölt, és mindenre tudja a választ.